Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 117. Zsoltárunk első versét énekeljük istentiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 242. dicséretünket. 242. énekünk, mind a 7 verszakát énekeljük. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Az élő Isten beszéde most, kedves testvérek, Máté evangéliumából hangzik hozzánk először, Máté evangélium a 9. részének első 8 verséből a következőképpen. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába, és íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsátatta a bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában. Ez Istent káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak bűneit, vagy ezt mondani, kelj fel és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét életünkben, és mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvő is. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és fohászkodjunk imádságban a mi Urunkhoz. Hálásszívvel köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy itt lehetünk a házadban. Hálásszívvel köszönjük neked azt, hogy őriző pásztorunk voltál. Köszönjük neked, hogy van mit ennünk, van mibe öltöznünk, hogy van otthonunk, van hová betérni. Köszönjük családunkat. De köszönjük azt is, hogyha talán már családtagok nincsenek így körülöttünk, akkor sem vagyunk egyedül. Köszönjük, hogy te olyan Isten vagy, aki azt ígérted a tieidnek, a te népednek, hogy velük vagy mindenkor. Köszönjük neked, hogy így mutatkoztál be annak idején Mózesnek, amikor elküldted őt a zsidó néphez, amikor elhatároztad, hogy kiszabadítod őket Egyiptomból, s Mózest oda rendelted az élükre. Úgy küldted vissza hozzájuk, hogy mondja el, hogy az az Isten, aki ennek a világmindenségnek a teremtője, fenntartója, velük lesz mindenkor. Így fogják megismerni, így fogják megtudni, hogy ki is ő valójában, hogy ki is vagy te valójában, hogy velük leszel mindenkor, hogy vezeted őket, előttük járt, gondoskodsz róluk, szabadítást adsz neki. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te Jézus Krisztus által eljöttél ide, erre a földre, és áldunk és magasztalunk azért a csodáért is, hogy amikor ő teljesítve küldetését visszatért hozzád a mennybe, akkor sem maradtak a tieid egyedül, mert kitöltötted szent lelkedet. Köszönjük, hogy szent lelked által ma is a tieid vagy. Köszönjük, hogy tudhatjuk, és megbizonyosodhatunk mindazok, akik valóban vágyakozunk jelenlétedre. Efelől, hogy te valóban élő, munkálkodó Isten vagy. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy most itt együtt kérhetjük azt, és várhatjuk azt, hogy most is mutasd meg magad, hogy most is szólíts meg bennünket, s végezd el bennünk azt, amire szükségünk van. Egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus érdeméért, kérjük ezt tőled, érte fordulunk így hozzád, könyörülj rajtunk, Istenünk. Amen. 370. dicséretünk első két verszakát énekeljük. Imádkozzuk, így énekszóval, jöv el, Szentlélek, Úristen. Az előbb hallott ige szakasz mellett még Pál apostolnak Tituszhoz írott leveléből hangzik hozzánk Isten igéje. A Tituszhoz írott levél második fejezetének első két verséből. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok a hitben, a szeretetben, és az álhatatosságban egészségesek. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Egészség hetet hirdetett meg az egyik áruház. Ennek az egész rendezvény sorozatnak a háziasszonya pedig egy többszörös testépítő és fitnessbajnok, táplálkozási szaktanácsadó és személyi tréner. Nem reklámozni szeretném, nehogy valaki félreértsen ezt a hetet, bár biztos hangzanak el ott fontos meg jó dolgok is. A program szerint különböző fitness meg sportbemutatók is lesznek. Azon kívül az is kiderül a hirdetésből, hogy nem csak most ez az egy hét foglalkozik mindezzel, hanem a közeljövőben, a ránk következő hónapokban havonta szeretnének egy úgynevezett egészségnapot rendezni. Miért mondom mindezt el? Az előbb már azt megmondtam, hogy mi nem célom igazából, vagy legalábbis nem az az elsődleges célom. Azért, mert olyan érdekes volt közben keresztény emberként a Bibliaolvasó kalauzunk szerint olvasva naponta Isten igéjét, Titus levelét olvasni, azt a levelet, amelyből most a második rövid kis ige szakaszunk hangzott. Ugyanis talán többünknek is feltűnt, akik így olvastuk napról napra ezt a levelet, hogy van benne egy szó, amely többször is előfordul, illetve elképzelhető, hogy több ilyen szó is van, de azért ez úgy kiemelkedik. És ez a szó, amely úgy kiemelkedik, ez nem más, mint az egészség, egészséges szó. Ötször fordul elő ebben a viszonylag rövid levélben. Azt is érdemes megfigyelni, hogy milyen összefüggésben kerül elő, ugyanis nem táplálkozási szokásokhoz kapcsolódik, nem is a fizikai kondíciónknak, erőnlétünknek a megőrzéséhez, egészen más fogalmakhoz. Olyanokhoz, mint tanítás, mint beszéd, egészséges tanítás, egészséges beszéd. Aztán, ahogyan hallottuk itt a felolvasott ige versből is, hogy a hitben, a szeretetben, az álhatatosságban egészségesek legyetek. És úgy arra gondoltam, hogy valóban arra is szükség van, hogy egy kicsit legalábbis figyeljünk oda arra, hogy mivel táplálkozunk, hogy hogyan élünk, hogy mozgunk-e eleget. Ez is fontos. De vajon erről a másodikról, amiről Titus levele szól, mennyit szoktunk beszélni? Mennyi figyelmet és gondot fordítunk erre? És mindez vezetett oda, hogy úgy gondoltam, hogy most a következő hetekben egy kicsit foglalkozunk ezzel itt a vasárnapi istentiszteleteken. Így módon ezen a mai istentiszteleten elsősorban arra a fogalomra figyeljünk oda, és próbáljuk meg egy kicsit végig gondolni és kibontani, amely így fordul elő ebben a levélben, hogy egészséges tanítás. Milyen is az egészséges tanítás? Vagy melyik az egészséges tanítás? Mi az, amire valóban érdemes felkapni a fejünket? Amire érdemes odafigyelni, amit érdemes követni? A válaszadást egy olyan fogalommal szeretném kezdeni, amely mindnyájunk számára biztos, hogy ismert. Higiénia. Egészség, higiénia. Tulajdonképpen szinte ugyanarról van szó. De talán ezt már kevesebben tudják, hogy a higiénia szó az görög szóból származik, és megtalálható a Szentírásban. Mi több ebben a levélben, a Titus levelében is, egészségesnek lenni, hügiajnó vagy hügiész, egészséges, illetve lehet úgy is fordítani, hogy megfelelő. Az Új Szövetség máshol is használja ezt a szót, nem csak itt a Titus levelében. Az evangéliumokban is előfordul, sőt, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is. És nagyon érdekes megfigyelni, hogy olyan történetekben fordul elő például, ahol arról van szó, hogy nem épp, mondhatnám azt is, hogy mozgáskorlátozott emberek gyógyulnak meg, válnak éppé, tehát akiknek valamilyen szervük nem működik jól, azok egészségessé éppé válnak. Mondok rá példákat is. Ezzel a szóval találkozunk a vérfolyásos asszony történetében. Valószínűleg valamilyen női problémával küzdött ez az asszony. De azt is tudjuk, hogy ha ismerjük az akkori világot, amelyben ő élt, hogy ez nem csupán egészségügyi problémát jelentett számára, hanem sokkal többet, hiszen például azt is jelentette, hogy ezáltal tisztátalanná vált, tehát sok mindenhez, mint egy nem nyúlhatott hozzá, sok mindentől távol kellett magát tartani, ki volt zárva. És itt kellett élni az életét hosszú-hosszú éveken keresztül. De ez a szó szerepel abban a történetben is, amelyet az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvashatunk, és amely egy születése óta sánta embernek a meggyógyulásáról szól. Ez a sánta ember többnyire ott volt a jeruzsálemi templomnak az úgynevezett ékes kapujában, és ott volt. És aztán az Úr Jézus Krisztusnak az apostolai ott járva adják azt, amit ők tudtak adni, a názáreti Jézus nevében mondom, mondjuk, kelj fel és járj. És ezzel a szóval fejezi ki azt, ami történt ezzel a sánta emberrel akkor, hogy épp lett, hogy egészséges lett. És az, hogy ezt a szót ezekben a történetekben találhatjuk meg, ez tovább kell, hogy vigye a gondolatainkat. Hiszen milyenek is voltak ezek az emberek, ez a sánta vagy béna ember, mozgásképtelenek, tehetetlenek. Akiket úgy kellett megfogni, úgy kellett elvinni, hogyha valahova el akart jutni, ha egyáltalán volt valaki, aki megfogja őket. Abban az esetben, hogyha esetleg teljes mértékben bénák voltak, akkor még akár az étkezésükről is másnak kellett gondoskodnia, hogy magához tudja venni az ennivalót, hogy tudjon enni, és ne haljon éhen. Tehetetlenek voltak ezek az emberek. És a Szentírás arról beszél, hogy igazából az Istennek hátat fordító ember is ilyen tehetetlen ember. Tehetetlen ember abban az értelemben is például, hogy tehetetlen az igazán jóra, az Isten szerinti jóra. És tudom, hogy ezzel akár lehet vitatkozni is, akár lehet sorolni úgynevezett jó cselekedeteket, hogy de hát én azért ezt meg ezt tettem, meg mennyi jót tettem már az életem során. De ugyanakkor nekem úgy a fülembe cseng az, amit nem egyszer hallottam, és biztos, hogy mi is többször is hallottunk, vagy talán mi magunk is mondtuk, hogy de hát mit csinálja? Hát nem vagyok képes megváltozni. Talán odáig már eljutottam, hogy a békétlenség a családomban, vagy a feszültség a munkahelyen miattam van, vagy miattam is van, nekem is van részem benne. De egyszerűen képtelen vagyok másképp cselekedni, másképp viselkedni. Ott van sok mindenkiben talán a legjobb szándék, az akarás, hogy én szeretnék változtatni, és egyszerűen képtelen, tehetetlen. Vannak, akik azt érzik sokszor egy-egy élethelyzetben, hogy most sokkal határozottabbnak kellett volna lennem. De egyszerűen képtelen vagyok. Aztán olyannal is találkozunk, hogy a félelem lesz úrrá az ember szívén. És egyszerűen képtelen szabadulni a félelemtől. Betölti az aggodalmaskodás a szívét. A gondolat, hogy mi lesz velem, mi lesz a szeretteimmel, és nem tud szabadulni ezektől a gondolatoktól. Hiába mondják azt, hogy de hát próbálj vidámabb dolgokra gondolni. Nem megy. Mások pedig azt tapasztalják, hogy rossz szokásokon változtatni kellene, de nem megy. Vannak megkötöttségek, amikből olyan jó lenne szabadulni. Egészen másmilyen lenne az életem. Megkönnyíteném a körülöttem élők életét, és szebbé tehetném, és egyszerűen képtelen vagyok szabadulni. Képtelen vagyok bizonyos dolgokra nemet mondani. Tehetetlenek vagyunk. Pál apostolnak egy másik lefele, az Efézusi levél, egyenesen azt mondja rólunk, hogy lelki halottak vagyunk. Kényelmetlen kifejezés ez számunkra. Belegondolni abba, hogy én egy halott vagyok. Úgy, ahogy a világra jöttünk, ahogy megszülettünk, úgy halottak vagyunk. Kényelmetlen, de találó kifejezés. Mert képtelenek vagyunk valóban az Isten szerinti jóra. Isten nélkül, Krisztus nélkül élünk, éppen ezért reménység nélkül, jövő nélkül, és úgy, hogy nem vagyunk képesek igazán a változásra. A halott, az már nem mozdul, az nem hallja, ami körülötte elhangzik, az nem lát. És ilyenek vagyunk mi is, ahogy erre a világra jövünk. Nem ismerjük föl Istennek a cselekedeteit, Istennek a munkáját az életünkben és körülöttünk. Egyszerűen nem látjuk meg, nem halljuk meg az ő szavát. Lehet, hogy kezünkbe vesszük a Bibliát, de valahogy nem szól hozzánk. Nem hallunk, és nem vagyunk képesek igazán megmozdulni se. Ezért van az, hogy sodródik az ember sokszor a tömeggel együtt, a körülötte lévőkkel együtt. Vannak pillanatok talán, amikor egy-egy gondolat úgy belé nyilallik, amikor a sejtés ott a szívében úgy megszületik, hogy nem jó ez így, ahogy élek. Nem jó irányba tartok, és képtelen kilépni ebből a sodródásból. Megy tovább, mert tehetetlenek vagyunk, mert lelkileg halottak vagyunk. És megyünk azután, ami van körülöttünk, meghatározza a gondolkozásunkat, az életvitelünket, a korszellem, a divat. Újságcikkben olvastam, mostanában a Megasztán is hasonló műsorokkal kapcsolatban a következőt. A jelentkezők mind ugyanazt mondják, ki akarnak törni a helyzetükből. És ebből csak egy kiút vezet, a Megasztár, vagy az X-faktor, vagy a Való világ, vagy az ehhez hasonló műsora. Filozófiájuk szerint semmi nem kell a hírességhez vezető úthoz, csak egy kis szerencse. Számukra a követendő példa az a popcelep, akinek jó kocsija, sok nője vagy fiúja, klassz cuccai vannak, örökké ott zsezseg a tévében, és mindenki felismeri az utcán. Ennyi. A többi homály, a lényeg a sok pénz, a hírnév, minél kisebb befektetéssel. Eddig az idézet. És föl lehet tenni a kérdést, ki magában megválaszolhatja, hogy vajon rosszul látja a cikk szerzője a helyzetet, vajon túl rossz? Vagy hogy is van ez? És vajon hogyan gondolkoznak azok? És mi van azokkal egyáltalán, akik ilyen műsorokban nem mernek jelentkezni. De valahol ők is küzdködnek, és lehet, hogy hasonló módon gondolkoznak tulajdonképpen, mint azok, akik vállalják, akik mernek jelentkezni és odaállnak. Úgy gondolom, hogy mindezek a jelenségek is azt jelzik, hogy mennyire fontos lenne sokkal több hangsúlyt fektetni a lelki egészségre is. Nem csak arra, amivel kezdtem ezt az igehirdetést, hogy a testünk jól működjön, hogy hogyan tápláljuk, és mozgunk-e eleget, ezek is fontosak. Ezt nem vitatom el, de a kettőnek az egyensúlyát meg kellene találni, hogy mindkettő a helyére kerüljön az életünkben. Ebben segíthet nekünk Pál apostolnak a Tituszhoz írott levele is többek között, és egyáltalán az egész evangélium, amit az Isten igéjében találhatunk. Ezért mondja Pál apostol, illetve írt a Titusznak azt, hogy az egészséges tanításhoz ragaszkodj, és az egészséges tanítást hirdesd. Mert az egészséges tanítás az, amely ki tud szabadítani bennünket ebből a tehetetlenségből, amely a lelki halálból életre tud támasztani bennünket, illetve amely által életre tud bennünket támasztani a mindenható Isten Jézus Krisztus által. Mert hogy ha olvassuk a Titushoz írott levelet, akkor fontosan azt láthatjuk, hogy aztán elkezd írni arról Pál apostol, hogy mit is cselekedett Jézus Krisztus, hogy mit is tett értünk Isten. Egyik helyen, egyik részben így fogalmazza meg. Jézus Krisztus, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Tudjuk a feljegyzésekből, a régi irodalmakból azt, hogy amikor egy-egy rabszolgát valaki úgy érdek nélkül, mondjam azt, hogy szeretetből megvett, vagy mert meglátta benne az értékeket, és megvett, és akkor az a szolga ott állt előtte, és azt tapasztalta, azt élhette át, hogy ő most szabadságot kapott, mert megvette és felszabadította ez az ember őt, akkor legorult szinte ezelőtt az ember előtt is. Sokszor az történt, hogy azt mondta neki, hogy azért, mert engem kiváltottál a rabszolgaságból, szabaddá tettél, én szeretnék nálad maradni, és szeretnélek téged szolgálni továbbra is. És hogyha ott maradt, akkor viszont ez egy egészen másfajta kapcsolat volt már, mint a korábbi. Most már nem kényszerből szolgált ennek az embernek. Akiket Jézus Krisztus kiszabadít, kiszabadíthat a bűn, az értelmetlen lét, a halál szorításából és rabságából. Azok is valahogy hasonlóképpen gondolkoznak. Ezt mondják, hogy Uram, én hálából szeretnék neked szolgálni. Vagy így megfogalmaz, hogy neked szeretnék szolgálni, hálából. És nem hiszik el azt a hazugságot, amit ez a világ harsog, hogy légy ura önmagadnak. Mert tudják azt, hogy ilyen nincs. Vagy ennek a rabságában élünk, vagy annak, vagy ez az Úr felettünk, vagy valami más. És mert felismerték ezt. És mert ugyanakkor meglátták és megértették, hogy Jézus Krisztus ad igazi szabadságot, és ő olyan Úr, aki annyira szeret bennünket, hogy az életét adta értünk. és mellette lesz igazán tartalmas az életünk. Ezért azt mondják, hogy önként fogom őt szolgálni. És aki Jézus Krisztussal kapcsolatba kerül, annak az életébe aztán beleárad az isteni erő, és megújul az élete. Egy egészen új élet kezdődik. Új teremtés. Nem arról van szó, hogy minőségileg csak úgy megváltozik, hanem ez egy új teremtés. Akkor az történik, hogy az az ember, aki addig nem ismerte fel igazán Isten jelenlétét, se munkáját, se az életében, és maga körül, az egyszer csak elkezd látni. Az egyszer csak fölismeri, hogy ő, amiről eddig azt gondolta, hogy az véletlen volt, az nem véletlen, amögött valaki ott állt. Az fölismeri azt, hogy bizonyos esetekben nem vázlia volt neki, hanem az Isten őrizte meg őt. És nem szerencsés valaki, hogyha elmondhatja azt, hogy milyen csodálatos dolgokat kapott az életben, hanem magasztalhatja az élő Istent, mert most már tudja, hogy ő az, aki meggazdagította az életét. És az olyan ember, akiben a maga újjáteremtő munkáját Jézus Krisztus a Szent Lelke által elvégezhette, az nem csak látni kezdte, hanem hallani is. Az most már, amikor a Bibliát olvassa, akkor úgy olvashatja, hogy nem csupán betűk maradnak, nem egy ugyanolyan könyv marad, mint bármelyik, hanem megszólal. Szól általa és belőle maga az élő Isten. És az ilyen ember kész arra, hogy amit olvasott, amit hallott az Isten igéből, azt cselekedje. És a csoda az, hogy képessé is válik már rá. Hogyan olvastuk? Hogyan mondja itt Pál apostol Tituszának, hogy mit tett Jézus? Megtisztította, megváltotta, megtisztította a benne bízókat. Megtisztította a tulajdon népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Igen, most már akarni is tudja azt, amit az Úr szeretne. Képessé válik rá általa, és képessé válik arra is, hogy megcselekedje valóban ezeket a jó cselekedeteket, amelyeket az Isten vár tőlünk. Ezért egészséges tanítás. Igazából az, ami a Szentírásban van, maga az evangélium, mert mindezt a csodát tudja az életünkben elvégezni, újjáteremteni, újjászülni. Isteni erők által folytathatjuk az életünket, megváltozhatunk, képesek leszünk olyasmire, amikre addig nem voltunk képesek. Az Isten szerinti jó cselekvésére. Egészséges ez a tanítás azonban abban az értelemben is, ahogyan egészséges az emberi test. Ugyanis hasonló a keresztény tanítás az emberi testhez. Olyan értelemben hasonló, hogy számos részből áll, amely részek egymással kapcsolatban vannak, és együttesen alkotnak harmonikus egészet. És épp ezért, hogyha megcsonkítják, és egyes részek hiányoznak belőle, vagy valamilyen betegség éri, meghibásodnak részek, akkor már nem egészséges. Amit Pál apostol itt egészséges tanításon ért, azt máshol úgy fogalmazza meg, hogy Isten teljes akarata. Vagy úgy is mondhatnánk ezt, hogy az isteni kijelentés teljessége. Ez az egészséges tanítás. Ezért is magát az életet jelenti számunkra az, hogyha mi valóban igyekszünk megismerni mindazt, ami a Szentírásban van, az Isten kijelentését, hogy a teljes akaratát ismerjük, ne csak bizonyos részeket belőle, hanem az egészet. Törekedjünk hát erre. Ne csupán, és ne azért, minthogyha ezek bizonyos keresztény kötelességek lennének, hogy igét olvassunk, imádkozzunk, hanem azért, mert az életet jelenti számunkra, az egészséget jelenti számunkra. Olyan jó lenne, hogyha mindazt, amit Isten a Szentírásban elénk tár az egészséggel kapcsolatban, azt úgy komolyan tudnánk venni, és készek lennénk arra is, hogy továbbadjuk, hogy azok az emberek, akik nem foglalkoznak ezzel, azok is megláthassák és megérthessék, hogy mennyire fontos. Igen, fontos az egészség. Ahogyan sokszor mondjuk, hogy csak egészség legyen. De ne csupán úgy értsük a csak egészséget, hogy ne legyen betegség éppen az életünkben, hanem úgy, ahogyan azt a Szentírás érti. Hogy én Isten kegyelméből, Jézus Krisztus által már megváltott, újjászületett ember lehetek, aki haladok előre ezen az úton, akiben a megszentelő munkáját végzi Isten. És így lesz valóban egyre egészségesebb az életünk. Áldjon meg ebben bennünket, a mi Úrunk Istenünk. Amen. A 238. dicséretünket keressük meg, és az 5. és 6. verszakait énekeljük, tehát 238. dicséretünk 5. és 6. verszakait valljuk, és jó lenne, ha szívből vallanánk, hogy valóban Jézus Krisztus az áldott orvosunk. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által azért, hogy te kijelentetted magad, hogy megmutattad magad. Eljöttél Jézus Krisztusban erre a földre. És hogyha Jézus Krisztus szemléljük, akkor azt láthatjuk, hogy te milyen Isten vagy. Köszönjük, hogy azért tetted mindezt, hogy mi visszatalálhassunk hozzád. hogy visszakerülhessünk oda, ahonnan kiestünk, és aminek az lett a következménye, hogy elveszítettünk mindent, ami jó volt, békességet, biztonságot. Nem ismerjük már az igazi szeretetet, örömöt sem. Köszönjük neked kegyelmedet, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, ahogyan az Pál apostol itt a Tituszhoz írott levélben megfogalmazta. Köszönjük, hogy Szent Lelked által segítségünkre vagy abban is, megérthessük, mire is van nekünk valóban szükségünk. S hadd valljuk meg, hogy még mi is, akik jövünk ide a te házadban, időnként hagyjuk, hogy befolyással lehessen ránk a világ, amelyben leginkább csak arról van szó, hogy a külső körülményeink hadd lehessenek minél jobbak, amelyben arról van szó, hogy figyelj oda a táplálkozásra, arra, hogy mit eszel, figyelj oda arra, hogy eleget mozogsz-e. És tudjuk, hogy te a testi egészségünket is akarod és munkálod. De ez még nem az egész. Ez még valójában nem egészség. Bocsáss meg, hogyha újra és újra elfeledkezünk mi is erről, hogyha a másikra, arra igazán szánunk talán időt, figyelmet, törődünk vele, pénzt, energiát fordítunk rá, de arra, hogy a lelkünk is elég és neki megfelelő táplálékot kapjon, hogy a lelki egészségünk is meglegyen, arra már sajnáljuk az időt, azt már nem tartjuk sokszor igazán fontosnak, bocsáss meg ezt nekünk. Köszönjük, hogy most újra figyelmeztettél bennünket, és arra kérünk, Szent Lelked által hadd kerülhessen ez is a helyére, hogy higgyük el, hogy a legfontosabb a legelső, hogyha igazán egészségesek akarunk lenni, akkor az, hogy veled valóban békességben legyünk. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor még ezt a békességet is mi magunk akarjuk meghatározni, és azt gondoljuk, hogy mi békességben vagyunk veled, holott talán még el sem fogadtuk a Jézus Krisztus által elkészített bocsánatot. Holott talán még sosem álltunk meg igazán megrendült szívvel, lélekben, ott Jézus Krisztus keresztje alatt. És mégis azt gondoljuk, hogy mi rendben vagyunk veled. Urunk, hogyha így van, kérünk a Szent Lelked által, mutass rá erre, segíts abban, hogy komolyan vegyük, hogy akkor még lelki értelemben halottak vagyunk, s hadd serkenhessünk föl kegyelmedből, hadd ragadhassuk meg az általad elkészített szabadulást, magát Jézus Krisztust, és fogadjuk be az életünkbe. Ha pedig már rábíztuk az életünket Jézus Krisztusra, hogyha már újjá szülhetett bennünket Szent Lelke által, akkor pedig valóban a növekedés jellemezhesse az életünket lelki értelemben. Ne nyugodjunk bele abba, hogyha valahol valamiben megrekedtünk. Ne nyugodjunk bele abba, hogyha küszködünk, hanem tudjunk alázattal elcsendesedni előtted, odaborulni eléd, és kérdezni téged, hogy mi a baj, hol a baj, és engedni, hogy Szent Lelked által munkálkodhass bennünk, hogy oda tehesd gyógyító ujjadat a beteg pontokra, az életünkben. Köszönjük, hogy te lelki értelemben fejlődő, szüntelen növekedő életet készítettél el és akarsz számunkra. Bárcsak mi is akarnánk és vágyakoznánk igazán erre. Köszönjük, hogy te nem csak a gonosz a halál rabságából váltottál ki, hanem arra is képessé tudsz tenni, hogy igazán a javát szolgálhassuk, az üdvösségét a mellettünk élőknek. Mi is hadd akarjuk ezt is. Kérünk, hogy munkálkodj így tovább az életünkben, munkálkodj így a gyülekezetünkben. Könyörülj meg így egész egyházunkon és népünkön is, hogy igazán egészségesek lehessünk, úgy, ahogyan azt te elkészítetted számunkra. Imádkozunk a megszomorodott szívűekért, azokért, akik a gyászterhét hordozzák. Kérünk, hogy te adj vigaszt és gyógyírt a szívükre, és te légy a betegekkel is. Légy gyógyítójuk, légy a békességük forrása. Hallgass meg, kérünk, imádságunkat Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden, ami kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a csütörtöki gyülekezeti bibliaóránkra is, valamint a jövő vasárnapi istentiszteletre is, a szokott időben, tehát 10 órától. Ha Isten is éltet bennünket, akkor együtt hallgathatjuk újra az ő igéjét. Hirdetem azt is, hogy jövő vasárnap, mivel hónap második vasárnapja lesz, ezért az istentisztelet után imaórát is tartunk, készüljünk így, tehát a jövő vasárnapi istentiszteletünkre. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Medve Istvánné, Kós Ilona Zsuzsánnától búcsúztunk, aki 1949. február 18-án Gyulaváriban született, és ezesztendő augusztus 22-én Gyulán hunyt el. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Tőle kívánjuk ezt a békességet, ezt a megnyugvást a gyászoló családtagjainak. Ahogyan azt elmúlt vasárnap is jeleztem már, kérjük a testvéreket, hogy az őszi, a készülő őszi gyülekezeti hírlevelünkhöz írásaikkal járuljanak hozzá. Akinek van Istennel kapcsolatban, az ő munkájával kapcsolatban megtapasztalása, lehet bizonyságtétel formájában, vagy egy-egy gyülekezeti eseménnyel kapcsolatban élményekről beszámoló. Hadd gazdagodhassunk így is, és gazdagítsuk egymást is. Ezeknek az írásoknak a beadási határideje szeptember 20-a, és előre is köszönjük minden kedves testvérünknek. Isten tiszteletünket a 470. dicséretünk éneklésével fejezzük be. Énekeljük mind az öt verszakával, az ötödiket majd fennállva. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.